Kedves hallgatóink, november 23-án, azaz tegnap ünnepelte 20. születésnapját az Európa Rádió. A Szignál 2001-ben ezen a napon csendült fel először. Ahogy akkor, úgy ma is az a célunk, hogy a tartalmas, minőségi rádiózás iránt fogékony, minél szélesebb társadalmi rétegekhez szóljunk. Legyen több, mint zene, és legyen az értékes gondolatok rádiója, az Európa Rádió. Ezen célok mentén kezdték el munkájukat először csak Miskolcon, a szerkesztőség munkatársai 2005-től a Református Egyház működteti. Jelenleg Miskolc mellett Debrecenben, Nyíregyházán, Sátoraljaújhelyen és Mezőkövesden sugározza adását a Tiszán inneni és Tiszán túli Református Egyházkerület közös rádiója. Mai műsorunkban a rádió munkatársaival, Béli Katalin programigazgatóval és Tóth Éva szerkesztő riporterrel idézzük fel az indulás pillanatait.
Egy hullám hosszon. FM 90,4. Európa Rádió Miskolc.
Ezzel a szignállal indult az Európa Rádió 2001. november 23-án. Béli Katalin alapító szerkesztővel beszélgetek a következő percekben, aki jelenleg is az Európa Rádió munkatársa, programigazgatója. A rádió megálmodójaként, Kata, te hogyan emlékszel vissza a rádió indulására?
Köszöntöm a kedves hallgatókat innen a pult másik oldaláról, ami nekem nagyon furcsa szerep. 20-valahány évet dolgoztam a Magyar Rádióban, és hát föltétlenül azzal kell indítanom, hogy az a kor, amelyet a mi korosztályunk átélt, egy rendkívül izgalmas, rendkívül érdekes és nehéz korszak volt, hiszen lezajlott egy rendszerváltás, és lezajlott egy olyan mértékű digitális forradalom, amit nekünk napra készen követni kellett. A Magyar Rádió vidéki stúdiói úgy tűnt, hogy túl költségesek, meg fognak szűnni, tehát volt egy ilyen dolog a háttérben, hogy előre kellett lépni. Ez meg is történt, és tulajdonképpen hát elég önző módon ez a részemről egy előrelépés volt. 99-ben nyílt először lehetőség arra, hogy egy non-profit rádiónak a frekvenciájára pályázzunk. Na most ott én zenei szerkesztőként a Magyar Rádióban nagyon sok műsorhoz asszisztáltam, és rengeteg olyan ötlet és olyan műsorszinopszis eszembe jutott, amit úgy éreztem, hogy csinálni kellene ebben a rendkívül dinamikus korszakban. Úgyhogy a műsortervet azt írd és mondd 3 éjszaka alatt lekörmöltem, sőt, én már annyira készültem valami újra, hogy a szignáloknak a zenéje is összevágva műsorcímekkel csak össze kellett játszani, amikor elindultunk. 2001-re vált valóra ez a nagy álmunk, hogy nyertünk egy frekvenciát, Csonka Rihárd műszaki vezető és egy közgazdász jogász hölgy, 3-an írtuk a műsorpályázatot, és hát elkezdődött egy álom, ami aztán nagyon hamar valósággá vált, jöttek az emberek, föl kellett építeni a stúdiót, tehát szinte a semmiből kellett építkeznünk. A március 15-i kihirdetett frekvencia nyertesség után mi november 23-án tudtunk megszólalni. Tehát egy fél év felkészülési időnk volt, olyan mennyiségű legyártott műsorral, hiszen új emberek voltak, nagyon együtt kellett dolgoznunk, hogy körülbelül 3 hónapra előre az aktuális részeket kivéve készen voltunk.
Hogyan jut eszébe valakinek az, hogy megálmodjon és elindítson egy rádiót?
Hát mondom, a szükség. Ugye Miskolci Rádió várhatóan megszűnőben volt, tehát ott nem volt hely, és hát elég durva módon zajlottak ott az elbocsátások, tehát valaki elköszönt, elmondta az elköszönő szövegét, jött a titkárnő, hogy hív a főnök, tudtuk, kirúgják. Nagyon tehetséges emberek voltak, Hír TV-ben, Duna TV-ben, M1-en, Kossuth Rádióban, sok helyen dolgoznak azóta. És hát én, mint idősebb, fájó szívvel néztem ezeket a fiatalokat, és megmondom őszintén, hogy az is benne volt ebben a rádió alapításban, hogy csináljunk ezekből az emberekből egy újat, egy új hangot, egy olyan értékorientált rádiót, ami azt hiszem, hogy mind a mai napig az, hogy működik, egy csoda.
Hogyan emlékszel vissza azokra a pillanatokra, amikor elindult az első adás? Minden zökkenőmentesen zajlott?
Ó, nem, hát tulajdonképpen mindannyian olyan állapotban voltunk, hogy a T betűt ki lehetett volna rakni a hátunkra, tehát a műsorkészítők, a szerkesztők, a technika, nagyon sokat kellett tanulnunk addig, amíg akadálymentesen lebonyolódott egy adás. Az ITC-ben a 12. emeleten volt az első stúdiónk, és hát jó szívvel emlékszem arra az ünnepi megnyitóra, amikor ott abban a hátsó teremben, ahol még a Lenin elvtárs faragott portréja Ikebanával volt letakarva, tehát ez egy nagyon különleges korszak volt, ott abban a teremben nyílt a rádió, és hát abban a helyiségben, ami eredetileg Rossz elvtársnak volt az irodája, aztán tévéhíradó lett, Szilvi, te biztos emlékszel még erre a korszakra, hiszen igen, te híradós voltál, tehát annyira kavarodott a történelem és az értékrend, és egyáltalán az egész egy forrongó korszak volt, amit nehéz, de élvezett volt végigcsinálni, és hát aztán így szépen ezekkel az emberekkel, tematikus műsorokkal, hírműsorokkal elindult a rádió, és én azt hiszem, hogy nagyon durrant. Tehát ennek nagyon örültünk, hogy a legnagyobb bók, amit életembe kaptam, és azt hiszem, hogy ezt már egy másik beszélgetésben elmondtam, kapcsoltuk a Kossuth Rádiót akkor, egy órával később, mint ahogy ott elhangzott, ott volt fent a BBC antenna az ITC tetején, tehát minden este 6 órától 8 óráig a 2 órás magyar nyelvű BBC adás, ami azóta már régen nincs, ugye az Al Jazeera vette át ezt a csatornát, az ott nekünk élőben szólt, és amikor egy általam nagyon tisztelt ember azt mondta, hogy Kati, amióta szól ez a rádió, én sehova nem kapcsolok át, mert itt mindent megkapok. És ennél nagyobb elismerést egy műsorkészítő nem kaphat.
Hány kollégával indult el annak idején a rádió?
Hát mondom, hogy nagyon sok kezdő volt, néhány profi, akiket az előkészítésbe aktívan bevontunk. Jöttek, mentek az emberek, hát voltunk itt annyian, mint ahányan a Piramis együttesbe játszottak körülbelül, tehát volt, aki szakmai okok miatt került aztán ki, volt olyan, hogy emberi okok miatt is, bár azt mindig elmondhatom, hogy egy nagyon jó hangulatú munkahely volt, ez egy emberséges munkahely volt, és hát sajnos nagyon sokan kerültek ki anyagi okok miatt, mert amikor 3-4-szer nagyobb fizetést felajánlanak neki egy fővárosi nagy cégnél, akkor nincs miről beszélni. Az viszont nagyon jó, hogy ő az itt szerzett tudással ott is meg tudta állni a helyét.
Így visszaemlékezve a 20 évvel ezelőttiekre, hogyan látod, sikerült-e megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyeket kitűztetek?
Az az igazság, hogy egy nagyon színes műsor volt, nagyon hamar kiderült, hogy ez aztán nem finanszírozható ilyen non-profit keretek között, de ahogy elindultunk, nagyon sok területet lefettünk, és még a dolog érdekessége volt, ugye említettem a történelmi hátteret, hogy ugye rendszerváltás után és uniós belépés előtt voltunk. Tehát abban az időben az, hogy Európa Rádió annak szólt, hogy készültünk az uniós tagságra. Azt hittük, ugye, hogy az nekünk nagyon jó lesz, akkor még hittük, és nagyon sok uniós ismeretterjesztő műsort csináltunk, és az sem volt mellékes, hogy nagyon sok pályázati forrás volt az uniós ismeretterjesztésre. Tehát az elején szinte ebből tudtunk finanszírozni ilyen műsor folyamot, aztán utána, amikor már jött egy kormányváltás, beléptünk az unióba, akkor már tulajdonképpen nem volt annyira érdekes a dolog, akkor jöttek ám a bibik és a nehézségek, az anyagi nehézségek, és hát be kellett vonni új tulajdonosokat, ez helyel közel sikerült, vagy nehéz volt, hát itt is volt aztán mindenféle, és végül is 2005-ben, ami megnyugtató és stabil működési hátteret nyújtott ennek a rádiónak, az a református egyház volt, aminek mi nagyon örültünk, de nagyon megijedtünk, mert hát megint egy újfajta műfajba kerültünk, amit úgy hívnak, hogy egyházi kommunikáció. Na itt aztán nem igen van, aki tanácsot ad.
Hogyan változott ezt követően a rádió műsorok tematikája, tartalma? Szükség volt-e nagyobb változtatásokra?
Hát meg kellett változni, már csak azért is, mert egy miskolci 90.4-es egyszál városi frekvenciából az egyház segítségével egészen odáig felfejlődtünk, hogy volt idő, amikor 7-es darab stúdiónk volt, tehát Mondhatom nyugodtan azt, hogy az egyik a katolikus rádió után a második legnagyobb vidéki lefedettségű non-profit rádió volt. Nyilván bejött ezek a területek, ezeknek a területeknek a témái, bejöttek az új munkatársak, és ez a 24 óra egészen másféleképpen osztódott fel ezek között a stúdiók között, és hát az is egy kuriózum, amit talán nem mindenki tud abban a városban, ahol ő hallgatja a rádiót, hogy itt minden nap egyszer vagy kétszer városonként változóan szétkapcsolunk, saját helyi műsort adunk, utána összekapcsolódunk, és itt Miskolcon készül el a 24 órás adás.
Hogyan emlékszel vissza erre az elmúlt 20 évre? Milyen szép emlékek kötnek ezekhez az évekhez? Vannak olyan különleges élmények, amelyeket éppen ennek a rádiónak köszönhetsz?
Hát én emberileg nagyon sokat kaptam ettől a rádiótól, a munkatársaktól. Aztán volt, amikor ugye megkaptam a gyomrosokat, meg az öklösöket. Hát ez egy főnöknél, aki főnökösködik, nyilván, hogy teljesen természetes, és nem is jó, ha egy főnököt mindenki szeret, és én nem is voltam jó főnök, mert én túl emberséges voltam, tehát ez dolognak ez a része, ez nem egy sikertörténet. Nyilván, hogy 2005-től már nem én irányítottam ezt a rádiót, mint programigazgató, hanem bejöttek a református programigazgatók, kialakult egy főszerkesztői státusz, tehát egy sokkal nagyobb és jobban átgondolt menedzsment kellett már egy ekkora rádiónak az irányításához. Én azóta, mint szerkesztőműsorvezető, riporter, mikor mit kell csinálni, de tulajdonképpen itt mindenkinek mindent csinálni kell, úgy dolgozom, és hát a munkatársi jó visszajelzéseken kívül, ami rettentően sokat jelent egy rádiós életében, azok az úgynevezett nagy találkozások, amikor olyan emberek közelébe kerülhetsz a kis magnótba kapaszkodva, ahogy soha az életben nem jutnál el. És ezek a beszélgetések, ezek maradandóak, erőt adnak, iránymutatást adnak, tehát ezek a nagy találkozások, amitől azt mondom, hogy ez egy rendkívül színes és tartalmas élet lehet, ha az ember úgy éli meg.
Eszedbe jut egy-két olyan ember neve, akivel való találkozása jön, nagyon szívesen visszaemlékszel, és úgy gondolod, hogy nagyon sokat kaptál a beszélgetéstől.
Hát így kiemelni nem tudok, de rengeteg művésszel találkozom, azért ez az érdeklődésem, hogy zenei szerkesztőként kezdtem a pályámat, megmaradt, tehát itt a miskolci zenei életben világhírű muzsikusokkal, karmesterekkel, irodalmárokkal, nem tudok most így hirtelen, nagy hiátus ez az életemben, hogy végre normálisan összerendezzem azokat a portrébeszélgetéseimet, amiből esetleg egy könyv is születhetne, bár nagyon nem szeretek írni. Valaki eszembe jutott, ami egy nagy élmény volt, mégpedig Dennis Meadowsnak hívják az illetőt, az ökológia megalkotója, az ő felesége írta az első ökológiai szakkönyvet a 70-es évek elején, ő sajnos meghalt, és a férje vitte tovább, és a Növekedés határai című könyvét itt Miskolcon a Tudományos Akadémián mutatta be, és hát egy ilyen emberrel például beszélgetni, aki egy tudományág megalapítója, hát most hirtelen ez jutott eszembe, de még sok mindenkit mondhatnék.
Ilyenkor az köt le, hogy lebilincselő személyiséggel találkozol, vagy pedig leginkább az vonz ezekben a beszélgetésekben, hogy nagyon sok új információhoz is hozzájut az ember.
Hát is. Az új információk azok mindig érdekesek, de tapasztalatom szerint azért is jó ilyen emberekkel beszélgetni, mert valaki minél okosabb, minél intelligensebb, minél híresebb, annál szerényebb. Tehát nehezebben elegyedek szóba a házmesterrel, mint mondjuk egy tudóssal, mert sokkal szerényebb.
Naponta sokféle témával foglalkozunk, hát mondhatnám itt a gazdálkodást, az állattenyésztést, egészen a zenéig, vagy akármilyen kulturális tematikáig. Neked vannak-e kedvenc területeid, amivel igazán szívesen foglalkozol?
úgy érzem, hogy most már kinőttem, mert egyre reménytelenebb a dolog, de az ökológia volt az, ami rendkívüli módon érdekelt, és itt Miskolcon volt egy intézet, aminek a munkáján keresztül meg lehetett érezni, hogy mennyire fontos ez a tudományág, és aztán a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor Olajos Péter, Európai Uniós képviselő, aki a Környezetvédelmi Bizottságnak, az Unió Környezetvédelmi Bizottságának az alelnöke volt, az ő titkárától jött egy telefon, hogy a képviselő úr meghív egy hétre Brüsszelbe. Hát kérdeztem, miért én lettem a kiválasztott. És annyit mondott a titkár, hogy hát több interjút készítettem velük is, és több interjúmat hallották, és hát 9 környezetvédelmi újságírót hívnak meg ebből a képviselői keretből, és ott ugye egy hetes előadássorozat keretében hallgathattuk ezeket a felelős embereket. Na hát nekem, mint cselló tanárnak, meg kulturális menedzser végzettségű embernek, azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb trüváj, hogy ide beférkőzhettem.
És végül talán azt kérdezném, hogy 20. születésnapot ünneplünk, mit kívánnál a rádiónak ezen az évfordulón?
Az, hogy maradjon. Hogy létezni tudjon, hogy ne kelljen azt az értékrendet feladni, amit én úgy érzem az egész pályán folyamán, hogy soha egy pillanatra nem kellett az értékrendemen változtatni, és ezt egy adománynak érzem. Tartsátok meg ezt az értékrendet, legyen ez egy biztos munkahely a munkatársaknak, és próbáljátok úgy irányítani ezt a rádiót, ti fiatalabbak, hogy valóban jelentsen az sokat a hallgatónak információban, érzelmekben, tájékozottságban, hogy létezik az Európa Rádió. Tehát én még kívánok 20-at nektek.
Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Tóth Éva szerkesztő műsorvezetővel folytatjuk a beszélgetést, aki ugyancsak 20 éve a kezdetektől részt vesz a rádió műsorainak készítésében. Éva, mit jelentett számodra az elmúlt 2 évtized? Te miként emlékszel vissza a kezdetekre, az indulásra?
Nagyon sokat jelentett az elmúlt 2 évtized az én életemben, rádiózás szempontjából, és úgy az egész életemet átszövi a rádiózás. Most is mondhatnám azt, hogy 0-24-ben dolgozok, és nincs egy olyan percem, amikor ne gondolnék arra, hogy na holnap mit fogok csinálni, hova fogok menni. Az indulás az egy csodálatos esemény volt, mondhatnám azt, hogy az egy ünnep volt számomra, de azt gondolom, hogy valamennyiünk számára, és talán a város számára is, hiszen egy új rádió indult el 2021. november 23-án. Nagyon sokan ott voltak a megnyitón, az ITC székház 12. emeletén volt a szerkesztőségünk. Én otthonról vártam meg, amikor bejátsszák a szignált, és utána mentem be. Mondhatom azt, hogy én addig nem voltam ekkora ünnepségen.
A munkád révén nagyon sok helyen megfordultál, se szeri, se száma az interjúk számának, amelyeket ezen időszak alatt elkészítettél. Riporterként milyen élményeket szereztél?
Riporterként azt, hogy akárhova megyek, mindenhol szeretettel fogadnak. Szívesen adnak nekem interjút. Én úgy érzem, hogy könnyen fel tudom venni a kapcsolatot az interjú alanyokkal, akár személyesen, akár telefonon. És az az érdekes, hogy hiába ugye egy 10 perces interjúra van szükség, vagy esetleg egy hosszabb portré esetében egy 20-25 perces interjú, mi utána még mindig beszélgetünk más dolgokról. Azt érzem, hogy szeretnek velem beszélgetni az emberek. Szívesen adnak interjút. Hát az elmúlt 20 év alatt talán 1 vagy 2 ember, aki időhiány miatt nem adott nekem interjút.
Az elmúlt években dolgoztál riporterként, magazinszerkesztőként, illetve riporterként. Melyik terület áll hozzád a legközelebb?
Hát a riporterkedés. Ebből következik ugye a magazinszerkesztés, tehát a kettőt valahogy össze lehet kötni, mert elkészítem az interjút, és összeállítom a magazint. A hírszerkesztést is szerettem, de szerettem volna a hírben, ugye abban a bizonyos 5-6-7-8 sorban megfogalmazottakon kívül egy picit mélyebben belelátni azokba az eseményekbe. Ezért kértem annak idején, hogy szeretnék riporterkedni is.
Naponta az élet szinte minden területével kell foglalkoznunk, legyen az mezőgazdaság, vagy legyen az környezetvédelem, vagy bármi más. Melyik az a terület, amely a legközelebb áll hozzád?
Mi mindenféle témában készítünk interjút, és minden téma valamilyen szinten érdekel. Valamilyen szinten szeretnék többet megtudni arról az eseményről, amiről szól az a pár sor, vagy szól az a meghívó. Mit szeretek igazán? Nagyon sok mezőgazdasági témát dolgozok föl. Vagy a Református Egyházban, miután 2005-től a Tiszán inneni, illetve a Tiszán túli Református Egyház kerület a tulajdonosunk. Nagyon szívesen megyek református rendezvényekre, a Református Egyházzal kapcsolatos eseményekről nagyon szívesen számolok be, és ott is az a szeretet, ami fogad, az is fantasztikus öröm számomra, is röpködve jövök el, de azt gondolom, hogy ti is érzékeltétek már, amikor kimegyek a stúdióból, hogy csillog, villog a szemem, és a felhők között érzem magam, hogy hú, aj, de jó volt ez az interjú.
Maradtak-e kedves élmények, történetek, amelyek az elmúlt évekhez kapcsolódnak? Volt-e olyan interjú alanyod, beszélgetésed, amelyre különösen szívesen emlékszel vissza?
Az elmúlt évek alatt nagyon sok visszatérő interjú alanyom van, nagyon sok olyan témát dolgozok fel újra, amiről már korábban szóltam, és nagyon jól esik, amikor fölhívom az interjú alanyt, és akkor úgy köszön bele, hogy csókolom Évike. És akkor mondom, hogy hát benne vagyok a telefonjába, pedig évekkel ezelőtt beszélgetünk. Hát hogyne? Ilyen történt az elmúlt napokban is. Nagyon sok ilyen interjú alanyom van Szabolcs megyében, Nyíregyházán, Sárospatakon, és szívesen fogadnak, és jól eső érzés az, hogy hogyne is, mikor? Mikor készítsük el, és milyen formában? Szívesen bemegyek önhöz.
Végül játszunk el egy kicsit a gondolattal, mi lenne, ha most pályaválasztás előtt állnál, újra ezt a hivatást választanád?
Engem mindig vonzott a rádiózás. Mindig szerettem volna megtudni azt, hogy hogyan készülnek az anyagok. Hogyan készülnek azok az interjúk, amiket a rádióban hallok. Hogyan működik egy rádió? Kérdésedre válaszolva, igen, ezt a pályát választanám. S hálát adok a jó Istennek, hogy ez így alakult.
Tóth Évának köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, 20 éves az Európa Rádió, a születésnap kapcsán Béli Katalin programigazgatóval és Tóth Éva szerkesztő riporterrel beszélgettünk.